Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunknak következő előadása Abdiás prófétáról szól. Abdiás könyvéről kell, hogy ma este beszéljek önöknek. Abdiás könyve a Bibliában alig egy oldal. Persze a régi irodalomban, így a Bibliában is nem azt nevezték könyvnek, ami vaskos, ami nagy terjedelmű írásmű, hanem azt, aminek önálló tartalma van, és semmi mással össze nem téveszthető. Hát ilyen Abdiás könyve is. A Biblia 66 irata között méltán foglal helyet, mert különleges tartalma, különleges megfogalmazásai vannak, amelyek sehol máshol nem találhatók a Bibliában. Mikor is keletkezhetett Abdiás könyve? Körülbelül az időszámításunk előtti 6. század elején, a zsidó nép babiloni fogságának az időszakában. Sokat beszéltem önöknek már a babiloni fogságról, hiszen annak egyik prófétáját, Jeremiást, aztán a következő Dánielt nagyon részletesen ismertettem már sorozatunk eddigi előadásaiban. Most azonban hadd tegyem hozzá az eddigiekhez, hogy hogyan is indult el ez a fogság. A fogság kezdő időpontját időszámításunk előtt 605-től számítjuk, ekkor jelent meg Nabukodonozor király, vette ostrom alá Jeruzsálemet, és vitt el az első fogolycsapatokat. A fogságot tehát az első fogolycsapatok deportálásától számítjuk. Ezek között volt Dániel is, aki prófétai szolgálatát aztán Babilonban végezte. A második hadjáratra időszámításunk előtt 597-ben került sor. Ekkor hódította meg másodszor Júdát a babiloni király, és ekkor több mint 10 000 embert vittek el a fogságba, köztük Ezékiel prófétát is, akinek könyvéről majd a következő előadásokban szeretnék megemlékezni. Ezután még lehetett volna azt hinni, hogy ez a fogság az adott körülmények között hát enyhe lesz, de az újabb király Sedékiás mindenféle nagyhatalmi politikába keveredett bele, és az egyiptomiak segítségét kérte a másik nagyhatalommal, Babilóniával szemben, ezt megelégelve jelent meg aztán harmadszor is Babilónia Jeruzsálem falai alatt, és időszámításunk előtt 586-ban rombolta le a jeruzsálemi templomot, és vitte el a harmadik fogolycsapatokat. Tehát időszámításunk előtt 605, 597 és 586, ez a három ostrom is, ami nyomában járt, az a sok nyomorúság és az a sok kín, így kezdődött ez a fogság. Említettem két prófétát már, Dánielt és Ezékielt, de ne felejtkezzem el arról a prófétáról, aki 40 esztendeig küzdött a zsidó népért, hogy hallgasson a szavára, a nép nem hallgatott, se papjai, se királyai. Jeremiás volt ez a próféta, aki 586-ban, amikor aztán végleg minden remény meghiúsult, amikor elvitték a nép maradékát is fogságba, akkor egy döbbenetes gyászéneket szerzett. Ez a Lamentationes Jeremié, ahogy a középkorban nevezték, a Jeremiás síralmainak könyve, amely a következőképpen kezdődik. Jaj, de árván ül a nagynépű város! Olyannál ül, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok között fejedelemasszony. Robotossá lőn. Sírván sír éjjelentes, könyborítja az orcáját. Senki sincs, aki vigasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségévé lőnek. Számkivetésbe ment Júda a nyomorúság és a szolgálat sokasága miatt. Ott ülő a pogányok közt, nem talál nyugodalmat, valamennyi üldözője utolérte a szorultságában. Sionnak útjai gyászolnak, nincsen, aki ünnepnapra járjon, kapuja mind elpusztult, papjai sóhajtoznak, szüzei nyögnek, csak keserűsége van néki. Elnyomói főkké lettek, ellenségei boldogok. Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt, gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt. Így siratt el a nagy próféta Jeremiás Jeruzsálem elveszítését, de így küzdöttek a próféták közül többen, legjelesebbül Ezékiel, hogy ne legyen ilyen szörnyűséges a fogság, hogy Jeruzsálemnek ne az legyen a sors, ami végül is lett, de mivel a vezető réteg, a politikai vezető réteg és a vallási vezető réteg nem hallgatott a proféták szavára, sőt a hamis profétákat követték, így a népnek egyharmada elpusztult, egyharmadát fogságba vitték, és Júda lakosságának egyharmada maradt meg szétszóratásban a szülőföldön. Abban az időszakban, amikor ez a három ostrom zajlott, amikor mintegy 20 év alatt teljesen romba döntötte az ellenség Júdát és Jeruzsálemet, ebben az időszakban lépett fel az a proféta, akit ha önök mondjuk francia bibliát, vagy német bibliát, vagy angol bibliát használnak, talán Obadja néven ismerhetnek, az Úr szolgája a neve, Obad Jahve, de a magyar fordításban az Abdiás nevet kapja. Abdiás prófétai könyve azért kihagyhatatlan a Bibliából, mert egy másik nép ellen mond jövendőlést, és egyáltalán a népeknek bizonyos magatartása ellen, ami sajnos ma is időszerű, amiről sajnos ma is beszélni kell, ahogy a népek egymás ellen fenekednek és feszülnek, és hogy kár örömmel tekintik a másik nép balsorsát. Olvasnám Abdiás könyvét, hogy lássák a kedves nézők, hogy miről is van szó, melyik népről is van szó. Abdiás könyve ez az egy fejezetből álló prófétai irat, amely, tehát mondom, a Bibliánkban nem is tesz ki egy oldalt sem, a következő szavakkal kezdődik. Abdiás látása. Így szól az Úristen Edomról. Hírt hallottunk az Úrtól, és hírnök küldetett a népekhez, keljetek fel, és támadjunk Reá haddal. Íme kicsinyé tettelek a népek között, felettébb utálatos vagy. Szíved kevéssége csalt meg téged, ki szikla hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki azt mondja az ő szívében, kivonhatna le engem a síkra. Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknál is fészket, onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr. Ha tolvajok törnének rád, vagy éjjeli rablók, hogy elpusztítattál, nem annyira lopnának éj, amennyire elegendő? Ha szőlőszedők jönnének rád, nem hagynának-e gerezdeket? Mennyire kifosztogatták Ézsaut, felkutatták rejtett kincseit, a határig üzték ki összes frittársait, megcsalnak, levernek szövetségeseid, kenyeredet tőrül vetik alád, nincsen benne okosság. Azon a napon ezt mondja az Úr, nem vesztem-e ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről? És megrémülnek a te vitézeid ó Témán, hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által. A Jákob öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre. Kedves nézőink, tehát Abdiás könyve Edomot szólítja meg, Ézsau leszármazottait szólítja meg, hogy miért? Azért, mert amikor a babiloni csapatok borzalmas vérengzést rendeztek Jeruzsálemben, kifosztották a zsidó nép fővárosát, elvitték az utolsó fogolycsapatokat is, akkor Ézsau utódai, az edomiták ennek örültek, hogy a zsidókkal ez történt. Megjelent ugye a káröröm, ugye az élet egyik legfélelmetesebb ellensége az egyén életben is, de hát a népek, a nemzetek életében is. De nem csak a káröröm jelent meg az edomiták részéről, hanem hogy térképünkön látjuk, ők Izrael déli részén lakoztak, délkeleti részén lakoztak, fölkerekedtek, és a pusztasággá lett Júdeát, a zsidó nép földjét meghódították, bekebelezték. Tehát a káröröm és az azután következő fosztogatás, területhódítás, ez jellemezte ebben az időszakban 586 után Edomot, Ézsau leszármazottait. Hogy világosan értsük azt a részt, amit felolvastam, talán hadd magyarázzam önöknek, hogy mi is volt ez az Edom, miféle nép volt ez az edomita nép. Azt mondja a Bibliánk, és ezt olvastam fel önöknek, hogy a zsidó nép testvérnépe volt. És ez így igaz, ez nem valami különleges jelző, vagy egy ilyen díszítő kellék a Bibliában. Ézsau Jákob testvére volt, tudjuk, hogy ikertestvérek voltak, Jákob utódaiból szaporodott el a zsidó nép, ugye Jákobnak a Jabbok partján folytatott küzdelme során kapott neve az Izrael, tehát a Jákob pátriárka másik neve az Izrael, tehát Jákob Ábrahámnak az unokája volt, ő másik neve az Izrael, a leszármazottai az izraeliták. Az Iker testvérének, tehát Jákob Iker testvérének, az Ézsaunak a leszármazottai az edomiták. Egyébként a Hadom héber kifejezést annyit jelent, hogy vörös. Ugye a bibliai történet szerint, amikor ikrekként megszülettek a világra, először Ézsau jött ki az anyaméből, és a vöröses szőrzetéről nevezték őt Ézsaunak. Jákob pedig megragadta Ézsaunak a sarkát, és ezért nevezték Jákobnak, mert a Jákob héber név magyar jelentése sarkot megragadó, sarkot megfogó. És így tulajdonképpen az Ézsau leszármazottai, az edomiták a zsidóknak valóban tejtestvérei voltak. Azonban, ahogy Jákob és Ézsau személyes életében is felütötte fejét az ellenségeskedés, van ott még egy vörös jelenet ebben a személyes történetben, hogy amikor egyszer Ézsau hazajött a mezőről, és kifáradt volt, és éhes volt, megütötte az orrát a Jákob főztjének az illata, és kért abból a vöröses ételből, ugye vörös lencsét készített Jákob, és így is rajta maradt Ézsaun ez a név, nem csak születése folytán, hanem az élet egy bizonyos eseménye folytán, és így aféle vörösöknek nevezték, szőrös vörösöknek nevezték Ézsau leszármazottait. Az edomita nép aztán megnövekedett, pályájuk külön vált a zsidóktól, a Holtengernek a déli-keleti partján kaptak ők földet, de a történelmük során nagyon sokszor keveredtek harcba, háborúba a zsidó néppel. Úgyhogy ez a királyok időszakában odáig fajult a dolog, hogy Dávid királynak külön hadat kellett indítani ellenük a fővezér Joáb vezetésével, és akkor legyőzve az edomitákat, Ézsau utódait a zsidók tulajdonképp adófizetővé tették őket, és az országukba bekebelezték őket. De már ahogy lehunyt a szemét Dávid, és fia Salamon került a trónra, még a király halála előtt, és újabb 40 éves időszakig, az edomiták nem mulasztották el a zsidók elleni küzdelmeiket, és a királysága, az egységes királyság végső időszakában is borzalmas harcokra került sor a zsidók és az edomiták között. Ma, amikor a közel-keletről a legfélelmetesebb híreket halljuk, jusson eszünkbe a Biblia alapján, hogy ott valóban ma is olyan népek élnek, amelyek között évezredes gyűlölködés áll fenn. Például Ábrahám leszármazottja volt Izsák és Jákob és a zsidók, de Ábrahám leszármazottja volt az egyiptomi szolgálólánytól, Hágártól született Ismael, az araboknak az őse. Tehát a zsidó nép és az arab nép közötti feszültség, konfliktus, hát innen számítva mintegy 3800 évre tekintett vissza. De az edomiták és a zsidók közötti konfliktus is az ókorban évszázadokra menő volt. Úgyhogy az edomiták alig várták, hogy így mondjam, hogy a zsidók valami verességet szenvedjenek, és így kapóra jött nekik ez, amikor a babiloniak meghódították Jeruzsálemet, és akkor az edomiták kijöttek a rókajukból, hogy így mondjam, és rátették a kezüket Izrael földjére, és Abdiás próféta ez ellen a magatartás ellen lépett fel. A kárörvendés ellen, a területfoglalás ellen, az olyan magatartás ellen, ami alig várja, hogy a másik ember vagy a másik nép pórul járjon az életben, és akkor rávethesse magát a koncra a Jákob öcséd ellen elkövetett gonoszságért. Kedves nézők, erre nem csak Abdiás próféta figyelmeztette az edomitákat, hiszen az Edom elleni jövendőlések már két évszázaddal, csak nem két évszázaddal ezelőtt megkezdődtek. Ézsaiás próféta volt az első, aki könyve 34. fejezetében szólt Edom romlásáról, és a 34. fejezetet azzal a jelentőség teljes záradékkal fejezte be, hogy keressétek meg majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek a beszédeknek, ezeknek a proféciáknak egy híjuk sem lesz, egyik a másikától el nem marad, mert az ő, az Isten szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Tehát ezt már Ézsaiás is előre jelezte, hogy Edom ezért a kárőrvendő, ezért a területfoglaló, ezért az acsarkod, ezért a mindenáron visszavágni akaró magatartásáért ilyen és ilyen büntetésben fog majd részesülni. Folytatva a sort, Jeremiás próféta is megemlékezett Edomról könyve 49. fejezetében, és még közben Ézsaiás és Jeremiás között Ámos próféta is könyve első fejezetében, aki konkrét kijelentést tett, és ezt erősíti meg Abdiás, ezt a konkrét kijelentést, ezt olvastam önöknek így, hogyha szikla hasadékokban is lakozol, hogyha bevehetetlennek tűnik is a te országod, Edom, akkor is meg fogsz semmisülni. Döbbentes proféciák voltak. Gondolják el, hogy az események előtt 200, másfél száz, 100 évvel, és Abdiás részéről is évekkel az események bekövetkezés előtt hangzottak el ezek a jövendőlések, és ezek a jövendőlések szó szerint beteljesedtek. Kérem, most tartsanak velem, és induljunk el egy rövid útra. Nézzük meg, hogy mi volt ez a szikla hasadék, mi volt ez a bevehetetlennek tűnő Edom. Elindulunk, és ahogy a mai turisták is mennek itt, látjuk, hogy valóban szikla hasadékok között megyünk, kiérünk egy bizonyos tágas térre, óriási épület. Ha csak nézzük a körülményeket, azt látjuk, ez valóban bevehetetlen, sziklával körülkerített terület. Hogy vették akkor mégis be? Hogy vette be az ellenség? A város, ahol ezt a röpke kirándulást tettük, a régi Szela városa, amelyet görög fordítása nyomán ma a régészet iránt érdeklődők nagyon is ismernek, ez Petra. A Szela héber kifejezés fordítása Petra. A Petra mozdíthatatlan kősziklát jelent. Valóban ilyen hatalmas kőtömbök, kősziklák között értünk be ebbe a városba. Ezt bevehetetlennek tartották. De az ószövetségi proféták kimondták, hogy mégis beveszik ezeket a városokat. Beveszik Bocrát, Edom fővárosát, beveszik Szelát vagy Petrát, ezt a bevehetetlennek tűnő várost, beveszik Edomot, és a proféták jövendőlései hajszál pontosan teljesedtek. Először az arabok hódították meg időszámításunk előtt 500 körül, majd később a nabateusok időszámításunk előtt 300 körül, és amit a proféták mondtak, hajszál pontosan beteljesedett, sőt, nem csak úgy mondták ezt a proféciát elrettentésül, mint egy fenyegetésül, hogy az, aki kárőrvendő, és az, aki örül a másik romlásának, vagy egy nemzet lesüllyedésének, az ilyen sorsra jut, hanem a proféták elmondták azt is, ami a világ történelemnek, de minden egyes egyén életnek is az erkölcsi mérlege, mert hogyan is mondja a következő vers, Abdiás könyve 15. verse, mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen, amit cselekedtél, úgy cselekesznek veled, amit te fizettél, visszaszáll fejedre. Mert amint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek, bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Kedves nézők, a történelemben, de mondom az egyén életben is ez nagy törvényszerűség. Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled, amint te fizettél, visszaszáll fejedre. A történelemben, hogyha valaki valami rosszat tesz, az számíthat a visszacsapásra. És hogyha valaki valami bűnt elkövet, az számíthat arra, hogy az következmények nélkül soha nem marad. A legnagyobb világhatalmak is számíthatnak erre. A magukat legbiztosabban érző politikai erők is számíthatnak erre. Kérdés, hogy évek, évtizedek, évszázadok múltán teljesedik be ez a törvényszerűség, de enélkül a törvényszerűség nélkül nincs történelem és nincs jövő. Abdiás könyve ezáltal kettős proféciává is lesz, a népek elleni profécia. Úgy, ahogy tulajdonképpen ezt láthatjuk más profétáknál is, Ezékiel is azt mondja a könyve 30. fejezetében, hogy jajgassatok, jajgassatok, mert a népekre mondom ki ezt a mondást, a népek ideje lesz ez, hogy tulajdonképpen amit az egyik tett és a másik visszacsap, akkor az újabb újra vissza fog csapni, és újra ezt követik. A történelem az akció és a reakciónak a történelme, aztán egyszer csak befejeződik. Egyszer csak azt mondja itt Abdiás könyve, és ez egy páratlan megfogalmazás a 16. versben, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. A végső megsemmisülésről, bibliai nevén a kárhozatról. Ez a könyv ezzel a fél mondatával mondja el a legborzasztóbb dolgot. Hogy az az ember, vagy az a népcsoport, amely erőszakot enged meg magának, és amelyet az erőszak törvényei igazgatnak, azok végül is olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. A Bibliában ehhez hasonló megrendítő kijelentést talán az Új Szövetségben olvashatunk, amikor Jézus Krisztus azt mondta Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Ez egy félelmetes kijelentés, hogy emberek születnek erre a világra, és nem az élet törvényei szerint élnek, nem adni akarnak embereknek, hanem elvenni, hogy népek voltak és vannak ezen a világon, hogy nem segíteni akarják a gyengébeket, vagy a többi népet, hanem rátörnek és elvenni akarnak, de ezekről azt mondja Abdiás könyve, olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Erre mondta az Jézus Krisztus, hogy jobb lett volna, ha nem is született volna. Kedves nézők, azért döbbenetesek ezek a látóknak ezek a kijelentései, mert a Bibliából tudnunk kell, hogy Edom nem akármilyen ország volt. Már Jób könyvében azt látjuk, hogy ezen a területen bölcs emberek éltek, magas műveltségű emberek éltek. Az Edom bölcseiről később is megemlékezik Jeremiás próféta, tehát itt gondolkodó, hogy így mondjam, filozófus természetű emberek éltek. De semmilyen okosság, semmilyen műveltség nem ér semmit, ha nem párosul az igazságossággal. Amit egykor kimondott Szofoklész egyik csodálatos darabjában, a Filoktétészben, hogy az okosságnak előtte jár az igazságosság. Nos, kedves nézők, ez is egy nagy törvény. Az okosságnak előtte jár az igazságosság. Mit ér az ész, mit ér az értelem, mit ér a műveltség, ha nem párosul igazságossággal? A kárörvendésben, a zsákmányszerzésben, a visszavágásban nincs okosság. És ha ez csak ennyit értünk meg ebből az ószövetségi prófétai könyvből, csak ennyi marad meg bennünk, hogy Abdiás könyve ezért méltó az olvasásra és az újraolvasásra, akkor már azt hiszem nagyon sokat nyertünk, akkor már felidézhetjük annak a magyar költőnek is a versét, aki a II. Világháború előtt éppen erre figyelmeztetett. Felnőnek fiatalok, kimennek a szabadba fiúk és lányok, kiviszik a hangraforgót, hogy a régi elnevezés mondja, a lemezjátszót, a hangraforgót, feltesznek ott valami rossz zenét, próbálják jól érezni magukat, a fiúk udvarolni a lányoknak, próbálnak ezek az ifjabb nemzedékek felnőni és a világnak hasznos polgáraivá válni. De ha nincs bennük ez az igazi értelem, hogy az okosságnak előtte jár az igazságosság, hogy az ész, az értelem, a műveltség nagy dolog, de csak igazságossággal együtt érvényes. Ha így nőnek fel és nem szereznek értelmet, akkor a legsötétebb jövő vár erre az országra és erre az emberiségre. Radnóti verse, mint egy profétikusnak is tűnhet ezekben a napokban, amelyek előtt több évtizeddel, mint egy 6 évtizeddel írta meg ezt a versét, amelynek ezt a címet adta, Majális. Radnóti Miklós, Majális. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül liheg akár egy üldözött, de üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemez cserél, a háta barna, a lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk guggolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsiny siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg, az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Ezzel fejezném be én is az előadást, Radnóti szavával, ami ennek a prófétai könyvnek, Abdiás könyvének is a végső kicsengése. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. ez a könyv utolsó soraiban egy igazi értelmes ország felállításáról tesz bizonyságot. Ezzel fejeződik be ez a prófétai könyv, hogy a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét, és az Úré lesz a királyság. Az Isten országa tölti be majd ezt a földet Krisztus második eljövetele után, mint hogy a vizek a tengert beborítják.